Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal.
Anyanyelvükön tanulnak ukrán gyermekek Nagykovácsiban, az amerikai nemzetközi iskolában. A Storyban vendége Barna Lipkovszky Miklós kollégám, aki arról készített videóriportot, hogy zajlik ott az oktatás. A Szabad Európa az első pillanattól kezdve beszámolt az ukrajnai háború eseményeiről és a menekültekről. A legsebezhetőbbek, a legkiszolgáltatottabbak a gyermekek. Miklós, hogyan készültél fel a forgatásra, mire számítottál és mit tapasztaltál?
Úgy készültem a forgatásra, hogy igyekeztem ezt a témát valahogy úgy megközelíteni, hogy egyrészt arról számoljunk be, ami a fő témája ennek a riportnak, másrészt pedig ne menjünk el amellett, hogy ez az amerikai iskola, de tényleg nagyon jó módú családból érkezett gyerekek vannak, és hát ugye a Ukrajnából érkezettek pedig az ország legkülönbözőbb részeiről jönnek, van, aki szegény, van, aki nem olyan szegény, minden esetre marhára más hátterű gyerekek, és azért az is benne volt az alapötletünkben a Daniellával, akivel közösen készítettük ezt a riportot, hogy emellett azért, ha egy mód van rá, akkor ne menjünk el.
Horváth Daniel, a kolléganőnkről van szó. Mi volt az első, amit tapasztaltatok, amikor odaértetek? Meg akartátok mutatni ezt a kontrasztot?
Hát egy egész picit nehéz megmutatni ezt, ugyanis ez a program annyiban különleges, hogy nem arról van szó, hogy egy-egy ukrán gyereket beengednek egyébként is zajló tanórákra, hanem nekik az iskola a normális rendjéhez képest egy picit elcsúsztatva van, egy saját órarendjük, és őket csak ukrán nyelven, ukrán tanárok oktatják, akik szintén a menekültek közül kerültek ki. Emiatt ugye pont azért, hogy a kapacitás és a tehát, hogy ne legyen torlódás, hogy azért, hogy a gyerekek ugye sokan kimerültek, és azért az is fontos, hogy pihenni tudjanak, tehát egy kicsit később kezdődik számukra a tanítás, és egy picit el vannak csúsztatva az óráik a iskola egyéb diákjaihoz képest. Úgyhogy annak az esélye, hogy úgy összefényképezd őket a folyosón, egy kicsit kisebb, egyrészt, másrészt ugye adatvédelmi problémák is vannak itt, mert alapból mindig nehéz iskolában forgatni, mert gyerekek szüleitől beleegyezés kell, de az ukrán gyerekek esetében ez megvolt, mert eleve úgy vették föl őket ebbe a programba, hogy ilyen GDPR nyilatkozat, azt hiszem mindenkinek a részéről történt, úgyhogy itt akkor ebből nem volt gond. És alapvetően mindenki úgy állt hozzá, hogy ez egy szuper lehetőség. Egyrészt az ukrán gyerekeknek is, másrészt pedig az amerikai iskola tanulóinak is, akiket nagyon sokszor hallották, hogy mennyire fontos az elfogadás, és az, hogy nyitottak legyenek, hát most ezt nagyon éles helyzetben tudják kipróbálni.
Háborús övezetből jöttek ezek a gyerekek, háború elől menekültek. Milyen állapotban vannak, mennyire traumatizáltak, mit tapasztaltál?
Főleg a tanáraiktól, illetve szülőktől tudtunk információt kapni. Hát a legközvetlenebbül úgy tudtam gyerekekkel beszélgetni, azok általános iskolás gyerekek voltak, akiknek aznap volt az első napja az iskolában, amikor én ott visszamentem még egy kicsit pót forgatni. És hát ez nagyon furcsa volt, még az anyuka is ilyen nagyon mosolygós volt, és a gyerekek is szuper kedvesek voltak, és nem féltek a kamerától, de egy kicsit olyan kísértetés is volt, mert úgy érzed azt, hogy mennyire mélyen nem normális ez a helyzet, és hát persze attól nem féltek, sőt, azt mondta a kisfiú is, meg az anyukája is, hogy igazából már nagyon várta az iskolát. Azon kívül azt több szülő is megerősítette, meg az egyik tanár is az iskolában megerősítette, hogy mennyire furcsa egy ilyen háborús helyzetben, hogy olyan dolgok, amik nemhogy normálisnak számítanak, de sőt, még idegesítik is alkalmasint az embert, ezt én is alá tudom írni, tud stresszes lenni az embernek a reggele, amikor össze kell készíteni a gyereket, és még be is kell érni a munkába, meg minden, ezt melyik szülő ne ismerné ezt a problematikát, főleg akinek több gyereke van, és mondjuk többen többféle iskolába mennek, és hogy ehhez azt mondta a Svitlana nevű anyuka, hogy most ők mind rájöttek, hogy ez egy kegy és kiváltság, hogy a gyerekedet összekészítheted suliba menet, mert amikor ez nincs, akkor az egy sokkal nagyobb problémát jelent, mint az, hogy most melyiknek milyen uzsonnát csomagoljál, vagy nem tudom, berakta-e a megfelelő könyvet a táskájába, és hogy erre már 2 hónap háború is elég volt mindenkinek, hogy rájöjjön, hogy nem jellemző az emberre, hogy a napi normális rutinját azt úgy értékelje, mint kiváltságot, pedig abban a pillanatban, hogy elveszik tőled, akkor rögtön rájössz, hogy már pedig nagyon is az. A gyerekek azért azt nagyon hamar észrevették, hogy ez egy különleges hely, ahol ők vannak, és nekik ebben a szörnyű szerencsétlenségben nagyon nagy szerencséjük volt, hogy ide kerültek, mert ebben az iskolában, és fel is van mindenki készítve arra, hogy őket avval együtt is tudják, hogy úgy mondjam, kezelni, hogy valamennyire mindenki egy nagyon traumatikus háttérrel érkezett. Nyilván nagyon sokan vannak olyanok, akik mondjuk Nyugat-Ukrajnából jöttek, inkább elővigyázatosságból, és vannak olyanok is, akiknek már romhalmaz maradt csak az iskolája helyén.
Több mint 100 ukrán gyermek tanul itt most Nagykovácsiban, az Amerikai Nemzetközi Iskolában. Bővíthető ez a program, ugye iskola az iskolában programról beszélünk. Kérlek, beszélj egy picit a program vezetőjéről, akinek szintén érdekes sorsa, ugye ő Hajdú Szoboszlón volt, amikor értesült arról, hogy indul ez a program. Mit lehet tudni Oksanáról?
Oksanáról azt tudtuk meg, hogy egyrészt ő egy ilyen nemzetközi iskolában dolgozott Kijevben, tehát innen volt neki kapcsolata, szabadságát töltötte a 2 gyermekével Magyarországon, azt többször mondta, hogy nagyon szeretik, és gyakran jártak itt, és hogy nagyon szereti a magyarokat. Most itt dolgozik az amerikai iskolában egy kollégája, vel Kijevben együtt dolgoztak, és tőle tudta, hogy van ez a program, és akkor annak ellenére döntött úgy, hogy inkább ezt csinálja, mint hogy hazamenjen, hogy azt mondta, hogy amint megtudta, hogy háború van, gyakorlatilag rögtön csomagolni kezdett, hogy ő haza akar menni és csinálni akar valamit, de aztán rájött, hogy egyedül neveli a gyerekeit, és hogyha vele történne valami, akkor a gyerekek egyedül maradnának, és akkor inkább más próbál segíteni, és akkor így kapóra jött ez a lehetőség, és szerencsére egy olyan intézmény fogadta be őket, ahol a szülői közösség és a tanári közösség is készen állt arra, hogy megteremtse annak a feltételeit, hogy létrejöhessen ez az iskola az iskolában program. Avval együtt még ebben a szuper jó módú intézményben is problémát jelent az, hogy ezt hosszú távon fenn kell tartani, nyilván az egyéni adományokból nem lehet egy ilyet a végtelenségig csinálni, és egyelőre nincsen ennek támogatása. Nyilván Oksana ezzel nem kell, hogy foglalkozzon, szerencsére ő csak azzal foglalkozik, hogy akik érkeznek, azokat eligazítsa, és segítsen nekik abban, hogy be tudjanak illeszkedni, és ő koordinálja ezt a programot, és mostanra már sikerült ugye a menekültek között szaktanárokat találni az összes korosztálynak.
A tudósításban elhangzik, hogy más civil szervezet, vagy a menekültekkel foglalkozó szervezet is foglalkozik oktatással, az ukrán gyerekek oktatásával. Hogyan fogod folytatni ezt a témát?
Mindenképpen szeretném folytatni a témát. Egyrészt akkor, amikor fogjuk keresni a kapcsolatot ezzel az iskolával, abban az időpontban, amit megadtak, hogy körülbelül addig van pénzük, és hogy addig szeretnék, hogy vagy az EU-tól, vagy a magyar kormánytól, vagy lehetőség szerint is minden esetre, hogy intézményes támogatást kapjanak arra, hogy ezt folytassák, mert nekik az a céljuk vele, hogy ezt ne csak ők csinálják, hanem mások is. Egyrészt az ő iskolájukon, hát ez egy ilyen, tényleg egy ilyen csodálatos kampusz. Azt mondták, hogy ha lenne rá forrás, akkor ők itt még sokkal-sokkal több gyereket is el tudnának ebbe a programba látni, vagyis hát tudnák biztosítani számukra a oktatáshoz való jogot. Az egészben az érdekel hosszabb távon, hogy mit fog tudni ez az ország kezdeni azzal a helyzettel, hogy nagyon sokszor elhangzott a kormányzat felől, hogy akár 500 ezer menekült is el vagyunk képesek látni, nem tudom pontosan mire gondoltak, de azt nem látom, hogy hol van a magyar oktatási rendszerben hely a 500 ezer menekültnek a gyerekeire, akiket nem fogsz tudni berakni magyar osztályokba, és a többi, már pedig, hogyha ez, mint ahogy sokszor mondják, évekig elhúzódik ez a konfliktus, akkor, hogyha Magyarországon is jelentősebb tömegű menekült marad, akkor ezt mindenképpen meg fog kelleni oldani, úgyhogy ez a részét mindenképp szeretném én is felderíteni ennek a sztorinak.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.